Jó estét kívánok! Számítunk az önök figyelmére, hiszen a napközbeni kampányeseményeket először mi tudjuk megvitatni, ez egy hallatlan előny, és megpróbáltunk olyan vendégeket hívni, akik hát bizonyos területeihez ezeknek a témáknak nagyon értenek. Mindjárt meg is kezdem a bemutatást, itt van velünk Gergely Zsófia újságíró.
Jó estét.
A HVG részéről,
igen.
De hát a Tükör állandó szereplője is az ATV-n, úgyhogy nem lesz ismeretlen az önök számára. Itt van velünk Horváth Gábor a Népszavától.
Jó estét.
Jó estét kívánok, ő külpolitikai újságíró, és ilyen szempontból is érdekes lehet, hogy mit gondol az újabb fejleményekről Ukrajnával és Brüsszellel kapcsolatban. És itt van Pulai András. Na jó, Komlódi Gábor is itt van, mert csak menjünk. ABC sorrendben, ő egy büntetőjogász, vagy büntetőügyvéd, és tulajdonképpen az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület egyik tagja. És akkor itt van halatlan piacszakértő, de ez csak zárójel. És itt van Pulai András, a Publikusztól, aki stratégiai igazgató, és nyilván van egy témánk, amely majd arra fog reagálni, hogy mennyien tartják legújabban kormányzóképesnek Magyar Pétert, és ehhez képest hogy alakul, hogy teljesen kormányzóképes Orbán Viktor hány százalékban, mert ebben a kategóriában jobban áll a miniszterelnök. Nézzük is, hogy a szombathelyi DPK ülés miket, milyen újdonságokat hozott.
A miniszterelnök arra kérte a nézőket, ne higgyenek a közvéleménykutatásoknak álcázott propaganda jelentéseknek, higgyenek inkább neki.
Nekünk is vannak méréseink. Nekünk is vannak méréseink. Én biztosan mondhatom önöknek, hogy Szombathely városában, mind a pártlisták versenyében, mind az egyéni jelöltek versenyében magabiztosan vezetünk.
Ezután az idősebbeket arra kérte, beszéljenek a fiatalokkal, mert nem lehet róluk lemondani úgy sem, mint szavazókról.
A fiatalok is szavazzanak a saját jövőjükre, a Fideszre. Aki fiatalként a Tiszára szavaz, a saját jövője ellen szavaz. Aki a Fideszre szavaz, a saját jövője mellett szavaz. Ezt kell megbeszélni a fiatalokkal.
A lázadó fiatalokhoz is szólt.
A kamulázadás az nem ér semmit. A magyar kormány ellen lázadni nem nagy dolog. Lázadjatok Brüsszel ellen. Na az valami. És onnan fenyeget bennünket a veszély.
Elkezdtünk beszélgetni Pulai Andrással, mert azt mondja, hogy nekik van egy friss szombathelyi felmérésük. Legyünk már hírértékűek akkor.
Így van, hát azt hiszem tegnap vagy tegnap előtt hoztunk nyilvánosságra, nem is emlékszem, annyira összefolynak a napok. És mértük a pártpreferenciákat, ugye a miniszterelnök azt mondta, hogy Szombathelyen vezet a Fidesz. Mi ezt a magunk részéről vitatjuk, nálunk 4 ponttal vezet a Tisza a Fidesz előtt, a pártpreferenciában, és nem Szombathelyen, hanem Vas 1-es választókerületben, de azt jelenti, hogy annak a 90% a Szombathely, 10% az, vagy 9% az a környező települések, 11 falu a környéken. Nyilvánvalóan mértük még a jelölteknek a ismertségét, meg a népszerűségét is, és hogy azért érdekes ez a választókerület, mert ott a ott mindenki új, kivéve a Szegédi Csabát, aki meg régi jelölt, de a Fidesznek is, meg a Tiszának is, Tiszának értelemszerűen új jelöltje van, és hát nagyon éles verseny van a inkumbens, ugyan nem megválasztott, de mégis csak bágyazottnak számító Tiszás, bocsánat, Szegédi Csaba, illetve a Tiszás jelölt között, és ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy a Szegédi Csaba több szavazatot kapna, hogyha fej-fej mellett indulna Fideszessel, mint a Tiszás előtt a Rápi Róbert nevű.
Hát kérdezzem már meg, hogy Orbán Viktor az, hogy saját mérésekről beszél, az annak köszönhető, hogy egy szombathelyi ellenzéki vezetésű önkormányzatot megpróbál olyan helyzetbe hozni, vagy láttatni, amely tulajdonképpen egy inkompetens városvezetés?
Szerintem a városvezetés ezzel nem támadta, igen. Sőt, hogyha jól emlékszem, ugye utánéztük a városba történeteknek, mikor a kutatást készítettük. Navas és Tibor kötött egy megállapodást Nemény Andrással az elmúlt időszakban, és az is azt mutatja, hogy a kormány valószínűleg kompetensnek tartja. Szerintem ez egyszerre ledesztillálódik már a jelöltek csatájává, illetve a pártoknak a csatájává. És itt ez a helyzet, ugye az fontos tudni, hogy 10%-pontos hátrányból indulnak a jelöltek, és 14%-pontos hátrányból indulnak a pártok akkor, hogyha a Fideszt meg akarják verni. Mert ugye annyi volt a különbség a jelöltek, illetve a pártok között 2022-ben. Szóval 14% pontot kell ledolgozni, ami nem irreális egyébként, de nem azt jelenti, hogy ez egy olyan választókelet, amit hát nagyon biztosan be fog húzni a Tisza, meg azt sem jelenti fel, hogy be fog húzni a jelölt. Ez egy nyitott meccs, de azt gondolom, hogy győzelem ez a Tiszának ezt be kell húznia. Tehát, hogyha győzelem a cél, már pedig azt hiszem elég egyértelmű az a cél, ez kiderült a mai program bemutató eseményből is, akkor ezt biztosan meg kell nyerniük, de mondom, ezért 14 pontos hátrány azért az szabad szemmel látható.
Gábor, ugye a háború ellenes ülés műfaja az olyan, hogy ki van jelölve, hogy ki az, aki egyébként azt eredményezheti, vagy milyen cselekedet eredményezheti Magyarország háborúba lépését, és akkor megfogalmazódik, hogy kik az ellenségeink, ugye, ebből a szempontból. Hozott-e újat ez az ülés?
Hát abban a szempontból mindenképpen, hogy Orbán Viktor ellenségnek nevezte Ukrajnát, tehát most már nem antipatikus országnak, vagy nem tudom, vetétásnak, vagy ellenfélnek, vagy nem tudom, ilyen szelidebb szóval ellenségnek, minthogyha ukrán csapatok állnának Magyarország határán, körülbelül ez. És egyébként erre is volt utalás, hogy azért fegyverkezik Magyarország, hogy meg tudja védeni a saját biztonságát. Egész Európa fegyverkezik, az orosz támadástól tartva, Magyarország az egyetlen, amelyik ukrán támadástól tart. A dolog egészen meghökkentő. Én abban reménykedem, hogy ezt a két hónapot valahogy átvészeljük háború nélkül, és akkor Orbán Viktornak nem lesz igaza, mert akkor nem ez volt az utolsó békebeli választás.
Ugye azt mondta, hogy erről szól a 2026, még az utolsó választás a háborúba lépés előtt, mert 2030-ra Európa hadban fog állni, amit ott tapasztal a haditanácson. Ez következik ebből. Zsófi.
Hát újságíróként hadd emeljem ki azt, hogy tehát mindig ugye nyilván kommunikáció szempontból borzasztóan fontos, hogy adott város úgy tűnjön fel, mint hogyha tényleg azon múlna kb. Minden, de szerintem ilyen szempontból is nagyon tanulságos végignézni ezt a videót, ha valakinek van erre hétvégén kedve, és affinitás, jó, oké, látom, hogy ezt tehát nekem meg kellett néznem, és ezt nem csak azért mondom, mert Rákai Filip miatt még mindig Bödöcs Tibornak nem kell aggódnia, tehát az a stand-up, amivel indul, az egyszerűen rettenetes, tehát erre nincsenek szavak. De ugye utána csaptunk át ebbe, és úgy tűnt fel gyakorlatilag ez a város most, mintha tényleg egy ős Fidesz pillér lenne, tehát ilyen meglepett, tehát olyan szintű fokozása volt a dolgoknak, amikor tényleg az ember azon gondolkodik, hogy miért? Miért kell ilyen mértékben hízelegni? Tehát most nem csak Hende Csabának, de hát az utolsó helyi lakos úgy föl volt értékelve, mint aki a rendszerváltás óta.
De ez
óta.
Nem jó érzés annak, aki
biztos
ott van.
Nagyon, csak,
annak, aki ott lakik?
Igen, csak az ország összes többi részéről egy kicsit ilyen ekkora baj van, tehát hogy ennyire csontig be kell hízelegni? Direkt szépen fogalmaztam, nagyon. Tehát, hogy tényleg erről beszélgettünk ugye adásért, hogy szintlépés. Ebben például egyébként egyértelműen nem akarom elviccelni, mert ez az Ukrajna egyenlő ellenség, meg amit nyilván majd be fogsz dobni a fiataloknak szóló újabb üzenet, ezek mind-mind nagyon erős, tehát erős kommunikációs üzenetek, de az, hogy az egésznek mennyire volt egy izzadságszaga, az egész beszédnek volt egy izzadságszaga, nekem ez jött le egyébként, hogy borzasztóan kell igyekezni, pont azért, mert a régi nagy győzelmeket felsorolta, aztán ott nagyon elhalkult a sztori, amikor már az jött volna, hogy utána meg mekkora bajban volt ebben a bizonyos választókerületben, ahogy egyébként ugye nálam jobban tudják itt a számok szintjén mások, de nagyon-nagyon az egésznek volt egy íve, annyi elhallgatással, annyi csúsztatással, nyilván nekem ez tűnik fel újságíróként. De tanulságos, tehát azért mondom, hogy ha valakinek van kedve, akkor nézze meg, mert mind a rajongás is tanulságos, hogy mennyire válogatott közönség előtt zajlott, és hogy micsoda, tehát tényleg így már szinte el kellett venni a mikrofont, mert ez a, jó, oké, kérdezzem már, hát most már Viktort megdicsértük, most már, és akkor jött ő, és elmondta, hogy Ukrajna ellenség. Tehát ilyen nagyon lefölugrált az egész, és szerintem sokat megtud 2026 Magyarországáról az, aki rászánja ezt a akár nem tudom, mosogatás közben, vagy bármi közben, de végighallgatja, meg végignézi, mert volt minden, tényleg, mind a Bucsúban.
Gábor, mikor legutoljára itt voltál, akkor a fiaddal próbáltál hát érvelni, hogy mit szólna, hogyha meggyőznéd őt, hogy hát szavazzon a Fideszre, ugye? Most megint hozzád fordult Orbán Viktor, hogy hát beszéljél már a fiaddal újra. Meggyőzött?
Hát ugye 23 éves fiam van, nagyon-nagyon kevés olyan terület van, aminél hajlandó velem szóba állni, és ezért nem akarom húzogatni az oroszlán bajszát, hogy ezt a témát föl se vettem.
Mondjuk a robotika az egyik.
Amit üzen neki Orbán Viktor őszintén szólva, bár amennyire látom az ő barátait, meg az ő közönségét, ezek az üzenetek, amiket Orbán Viktor megpróbál eljuttatni a fiatalokhoz, ezek hát haránybolsónak tűnnek az én szememben. De hogy,
azt kicsit, akarod mondani, hogy nem rezonálnak?
Nem annyira, nem annyira. És viszont amiről még nem beszéltünk, ez a háborús retorikába, illetve ez az utolsó olyan választás, ami ugye békében fog zajlani Orbán Viktor szerint, tényleg én nekem is az volt az érzésem, hogy mindenki ezt próbál beszélni, ugye egyfelől nehéz helyzetben Orbán Viktor, én nem fogok azok közé tartozni, aki ezek könnyeket fog ejteni, de ugye ha oda is kell beszélni, tehát tüzet kell adni azoknak a szombathelyieknek, akik aztán ajánlást gyűjtenek, meg elviszik a szomszédot szavazni, illetve hát az országnak is, nekünk is kell üzenni valamit Szombathelyről, és emiatt aztán kettős volt a beszéd, és valóban az volt az érzése az embernek, hogy nagy bajban vannak, ezért beszél arról, hogy vannak saját kutatásaik, mert nyilván eljut ő hozzá is az, hogy már a fideszes szavazók is kezdenek aggódni, hogy ezek a számok hogyan alakulnak, tehát valószínűleg ezért mondja ezt, nyilván azért beszél ilyen, és ez az, amiről beszéltünk, hogy szintlépés. A logikában természetesen benne volt az, hogy előbb vagy utóbb, de hogy a magyar miniszterelnök kimondja azt, hogy Ukrajna az ellenségünk, azért azért hagymeresztő dolog, főleg úgy, hogy azt hallgatjuk a fideszes oldalról most már hónapok óta, hogy Európa fegyverkezik, mert ők háborúpártiak. Most meg azt hallgatjuk, hogy mi azért fegyverkezünk, és Oroszországgal szemben, most meg azt hallgatjuk, hogy még azért fegyverkezünk, mert tehát a békepárti fegyverkezés az Ukrajnával szemben van, a háborúpárti fegyverkezés meg Oroszországgal szemben van. Én nem tudom, hogy milyen szellemi szinten kell lenni ahhoz, hogy az ember ezt anélkül tudathasadásra ébredne reggel, be tudja fogadni. Viszont arról még nem beszéltünk, és engem az döbbentett meg a leginkább, amikor Orbán Viktor azt mondta ezen hogy azt hiszem, hogy itt mondta, és nem pénteken, de nekem is már keverednek a napok, de majdnem mindegy is. Azt mondta, hogy hát ez egy tökös legény kell, amilyen ő, és emlékezzünk vissza, amikor itt volt a háború ugye a 90-es években, és akkor az Egyesült Államok elnökét felhívta, és ő meg csak annyit mondott, hogy
ezt én akartam most szóba hozni, de nem, mondjad, hát nem tök jó.
Tök jó, mi? Amit ha én találtam, aki
nem
jó,
azért, ezt most mondta.
Igen, tehát ugye a lényeg, hogy azt mondta, most mondta, tehát azt mondta Orbán Viktor, hogy no sir, ezt mondta Bill Clintonnak, ugye, az Egyesült Államok elnöknek, aki arra kérte őt, hogy vegyünk mi is részt a délszláv háborúban, és ő arra hivatkozott, hogy az ottani magyarok. És ezzel csak az a problémám, nekem személy szerint egyfelől, hogy ez eddig soha nem került elő. Tehát azért legyünk már nagyon őszinték, hogy ez valóban így történt volna, akkor ezt már régeségen előhúztam volna a szatyorból Orbánitól, és egy olyan országban, ahol egy trafikmutit 50 évre lehet titkosítani, akkor nagy valószínűséggel lesz valaki, egy újságíró ki akarná kérni, hogy az adat valóban így keletkezett, hogy hogyan keletkezett, az lenne rá, hogy ez sajnos ez titkos.
De ezt Amerikából ki lehet kérni.
Amerikából
ki lehet. Freedom of Information Act-tel Amerikából ki lehet kérni pár év múlva. És azt gondolom, hogy valakinek ez már eszébe jut.
A másik, ami nekem problémám, az meg a mai nappal, vagy a mai helyzettel, hogy az a miniszterelnök, aki oda kiáll és azt mondja, hogy milyen karakán lepény volt, és megóvta a vajdasági magyarokat egy ilyen helyzetben, és ha majd más jött volna, akkor hogyan lenne? Felteszem neki a kérdés, a kárpátalja magyarok, mi a helyzet?
Tehát, azt mondta erre, hogy ő, hogyha az egyik családban hát elesik valaki magyarként a hadszintéren, akkor a magyar kormány oda megy és segít. Tehát, hogy minden családhoz megy.
Ennyi?
Ezt én most nem nagyon tudom dekódolni, ez mit jelent, igen, hogy a magyar kormány oda megy és segít, ha valaki elesik a csatában, de ez... Közben ugye azt halljuk, hogy random kitiltunk embereket, mert szerintünk részt vettek kényszer sorozásban. Itt teszem hozzá, hogy nem nagyon tudom, milyen sorozás van másfajta, de ez egy másik, egy háborús helyzetben, de ez egy másik történet.
Az ukrán fronton, már hogy a magyarországi ukrán fronton, az ukrán téren, azért látok egy ilyen sztorit, ami felépülni látszik. Ugye a miniszterelnök folyamatosan az ukránát, és most szerintem is határátlépés történt, hogy az, hogy ellenségként állította be, és folyamatosan azt mondja, hogy az ukránok Magyarország ellen dolgoznak, és a magyar választásokba akarnak beavatkozni, és én nem tudom kizárni, hogy valamiféle hamis zászlós hadművelet zajlik jelen pillanatban, hogy majd valaki valami ukrán zászlóval csinál valami gonoszságot Magyarországon, vagy csinál valami gonoszságot, nem tudjuk milyen zászlóval, de az végén Ukrajnára fog mutatni, hogy mutassák azt, hogy hát bizony Ukrajna beavatkozott ebbe a, a választásba.
Hete volt, hogy ukrán nyelven bombariadók, a bombafenyegetések voltak iskolákban?
Hát, meg ugye volt a magyar templomok elleni önmerénylet, amiről nagyon hamar kiderült, hogy ott a magyar szolgálatoknak érintettsége van abban a történetben, aztán az le is keverődött hirtelen, úgyhogy nem tudjuk, hogy pontosan mi annak a sztorinak a vége. Nem tudom, ott a sajtómunkások azt majd esetleg felvetik a megfelelő pillanatban. Szóval, hogy én gondolom azt, hogy zajlik valamiféle ilyen, az ukránok effektíve beavatkoztak a magyar választásokba, és A. azért lett ez az eredmény, B. azért kell megsemmisíteni az eredményt, mert hogy ez történt, lásd a román példát, ahogy az oroszok avatkoztak be a választásokba, és megsemmisítették a választást.
Gábor, azt mondta a miniszterelnök egy kérdésre válaszolva, amely kérdező azt szerette volna, hogy Zelenszkijt tiltsuk ki Magyarországról, hogy tulajdonképpen mi mindent feljegyzünk, semmit nem felejtünk, és egyszer csak majd jön az intézkedés.
Hát nehéz szavakat találni tényleg arra, amit Orbán Viktor csinál a magyar külpolitikával, a magyar külpolitika romjain. Ugye Szijjártó Péter is hosszasan beszélt ezen a szombathelyi rendezvényen, ott se lehet ráismerni az országra, tehát egész egyszerűen valami olyan világban élnek, ami az ő fejükben létezik, ahol Oroszország jó, mindenki más rossz. És ugye mellesleg balkézbe bevetette, hogy amúgy meg két hét múlva megy Washingtonba találkozni Trump elnökkel ezen a béke
amúgy testületi az életem első 17 évét én így éltem le.
Márhogy.
Hát, hogy Oroszország a jó, és mindenki.
Akkor Szovjetuniónak hívták, igen? Igen. Na jó.
Ez lényegtelen apró különbség, az nem számít, hogy éppen hogy hívták azt
az akkor. Ez igaz. Na jó, szóval nagyon nehéz erre mit mondani. Az a helyzet, hogy mi az Európai Unió és a NATO tagjai vagyunk, az Európai Unió és a NATO páni félelemben van attól, hogy Oroszország egy-két éven belül rá fog támadni a balti országokra. Jelen pillanatban is, vagy nem tudom, hogy most de ezekben az időkben is járőröznek magyar repülőgépek a balti légtérben, időnként szembe jönnek orosz repülőgépek, akkor elfogják őket. Na jó, szóval
és az mi, hogy a NATO főtitkárnak a kijevi mondatai viccelődnek a DPK rendezvényen? Azt nem tudom, érzékeltétek-e?
Hát emellett én elmentem, viszont azt észrevettem, hogy jelen pillanatban akkora az a ukrán paranoia Magyarországon, hogy azt meg lehet tudni, hogy az egyik oldal mit gondol az ukrán helyzetről, azt is meg lehet tudni, hogy másik oldal mit gondol az ukrán helyzetről, de hogy valójában mi van az ukrán helyzettel, azt nem lehet megtudni. Tehát konkrétan, hogyha én meg akarom tudni, hogy itt Magyarországon meg akarom tudni, hogy mi zajlik a fronton, a háborúban, mi az egésznek a dinamikája, hogy hallanak a béketárgyalások, stb., akkor nekem nemzetközi sajtót kell elővennem, mert egyszerűen ez az egész itthoni háborús pszichózis, ez a választási háborús pszichózis, az annyira felülírja a történeteket, hogy egyszerűen már nem sikerül odáig eljutni, hogy oké, akkor tényleg mi történik valójában, mit akarnak az oroszok, mit akarnak az ukránok, mit akarnak az amerikaiak, mit akar Európa, ők hol vannak ebben az egyenletben, mit csinálnak, erről zero hard info van.
Nem zero, miközben szerintem ezzel mi
sértünk. Majdnem zero, nagyon-nagyon mélyre kell ásni, miközben az igazi dolgok azok itt történnek, és ezek a diskurzusok, ezek fényévre vannak attól, mi valójában történik, és ez a legdöbbentesebb, egy teljes alternatív valóságban él az átlagos magyar hírfogyasztó, mert a valódi hírek nem jutnak el hozzá, tisztelt a kivétel.
Szóval,
kivágja hozzá a bögrét, te vagy
kiegészítő kérdés, tudom, hogy be tudod fűzni a témába, hogy Trump bejelentette, hogy egyrészt, hogy Orbán Viktor támogatja a választáson.
De hát az rendben van, az nem beavatkozás a magyar választásokban.
Orbán Viktor bejelentette, hogy két hét múlva oda utazik.
Igen. És annyit akartam még, amit az Andis mondta, ahhoz hozzáfűzni, hogy Ukrajnának most egy olyan 800 ezres hadserege van. Magyarországnak 30 ezres?
Hát, és akkor fel van pumpálva. Igen. Valójában ennek a harmadát tudja kiállítani egyes pletykák szerint.
Jó, azért mondom, hogyha Ukrajnának egy tartalékos hadosztálya még éppen pihenőben van a Kárpátalján, úgy dönt, hogy megnézi a nyíregyházi boltok választékát, akkor Magyarországnak nincs esélye arra, hogy ezt elhárítsa. Tehát ez a realitása annak, amit Orbán Viktor mond, abszolút nevetséges a történet.
Én ezért kérdeztem, hogy mit gondolunk a NATO főtitkár nevetség tárgyává tételéről, mert végül is a NATO azért csak garancia bármire, nem?
Tehát sőt, ennyiből, NATO a garancia.
Ennyiből miért van tele az egész ország, ugye az Európai Uniót, meg Zelenszkijt lejárató kék plakátokkal, megint milliárdokért. Tehát ez ugyanaz, tehát ezt így kell csinálni, hogy gyakorlatilag egyik oldalon tartjuk a markunkat, meg csatlakozunk, meg odaállunk a csoportképre, meg megszavazunk dolgokat, amiből egyébként még sokkal kevesebb jut el Magyarországra. Abban egyetértek, mint amennyi egyébként kellene, hogy az EU-ban azért nem ilyen kemény legény mindig Magyarország, mint ahogy ide a hírek ugye néha lecsapódnak. Ugyanakkor meg a másik oldalon meg ugye megy ez, hogy játszom ugye a saját híveknek ezt a... De visszatérve az eredeti kérdésedre, muszáj mennie. Tehát az hónapok óta mi a lebegtetés ugye a budapesti békecsúcsról, ami csak nem akar összejönni, mert valahogy Putyin ebben nem partner, az Istennek nem akar békét kötni mert Budapesten.
Hát, nem csak Budapesten nem akar békét.
Pontosan, és ezért ez nem fog összejönni, tehát minden adandó alkalommal oda kell állni Trump mellé, hogy ugye azt a bizonyos erőt egy kicsit ugye átsugározza, meg hogy ezt lehessen mutogatni.
Hát meg elég sokba került a béketanács tagság.
Hát még nem.
De még nem, hát miért befizetjük?
Jó, de, hogy még nem.
Hát még nem fizettük be. Ez most volt egy meghívás, amire nem mindenki ment el, nem mindenki vette komolyan egyébként, és hogyha ezt a tagságot a jövőben fel akarod tartani, akkor kell majd csak kifizetni, de egyébként itt a plakátokra, még ha mondhatok egy mondatot, amit mondasz, hogy tartjuk a markát, mert tehát azért ahhoz is kell egy gondolkodásmód, hogy ezt valaki elfogadja, hogy mi a mondás, hogy nem fogjuk finanszírozni az ukránok háborúját, ugye ez a duma.
Nem viszik el a pénzünket.
És az ugye elgondolkodom rajta, hogy mit tudom, a frontban éppen van egy ebédszünet, ha létezik ilyen a háborús, amit nyilván lesznek, és akkor végigeszik az egészet a katonák, és az egyik megkérdezi, hogy ne haragudjatok, már tegnap két szalvétát kaptunk, de most csak egy van, hát a magyarok kiszálltak a finanszírozásból. Tehát amikor a magyar állam a magyar GDP-vel azt képzelik, hogy mi finanszírozunk az Európai Unióban bármit is, az egy annyira, hát hogy is mondjam, furcsa világkép.
Szoktunk befizetni 2 milliárdot, mondja Orbán Viktor ennek kapcsán, ugye, az Unióba.
Hát egyelőre örülne, hogyha visszatartott összegeknek legalább egy részét.
De még így is többet kapunk egyébként, még így, hogy mindenféle pénzeket visszatartanak, így is többet kapunk, mint amennyit befizetünk. Csak annyit akartam még mondani, hogy ez a Trump-féle bejelentés, hogy ő megy Washingtonba, meg mint hogyha elfelejtődne az apróság, hogy Trump nem jön Budapestre.
Nem jön.
A Trump nem száll föl egy repülőgépre, és utazik órákon keresztül.
Jó, mondjuk van elég baja, tegyük hozzá, hogy van otthon is.
Amerika elnöke mindig van dolga, és ha nincs, akkor csinál magának. De egy vesztésre álló, mert hát azért... Ha hinni lehet
megmondta, hogy minden propaganda, ami nem az ő mérés.
Szóval egy vesztésre álló politikusért nem fogja blamálni magát.
Van egy ilyen munkahipotézis, de azt hadd tegyük hozzá, hogy is arról meg szintén méltatlanul kevés szó esik a hazai nyilvánosságban, az Trumpnak az egészségügyi állapota. Tehát tökre
de nem a mentálisra gondolsz.
Itt fogjuk mindegyikre. Mert ugye volt egy amerikai orvos, aki bejelentette, hogy szerint az elnöknek erre van szüksége egy orvosi vizsgálatra.
Hát elég sokra, és sokat is elvégeztek rajta, és nem állnak jól a dolgok.
Dick Cheney alelnöknek az orvosáról van szó. De most egy pici szörpi vagy mentate, ami behozható a konyhából, vagy kivehető a szekrényből, úgyhogy mindjárt jön vissza. A működő és emberséges Magyarország alapjai címet viselő program bejelentése megtörtént. Nézzük.
Van csapatunk, van programunk, mi készen állunk.
Ezúttal program bemutatóját időzítette a Digitális Polgári Körök rendezvényének idejére Magyar Péter.
Azonnal neki fogunk az egészségügy, az oktatás, a szociális rendszer, a gyermekvédelem, a közösségi közlekedés rendbetételének.
A 240 oldalas program célja a Tisza elnöke szerint az, hogy minden magyart szolgáljon.
Megőrizzük és kibővítjük a rezsicsökkentést.
Az Orbán kormány több intézkedését is megtartanák és kibővítenék, az orosz gázról viszont leválna a párt. Orbán Anita szerint a külpolitikában a Tisza Európát választja, és arra törekszik majd, hogy véget vessen a kompország stratégiának. Néhány intézkedést azonban itt is megtartanának.
Megtartjuk a déli határkerítést, nem fogadjuk el a migrációs paktumot és a migránskvótákat. Nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását.
Az oktatási rendszert alapjaiban reformálnák meg, béremelést, új nemzeti alaptantervet és az egyetemi autonómia visszaállítását ígérik.
Egyrészt ugye mindig elmondják az elemzők, hogy az, hogy többen beszélnek a Tisza programjáról, az mennyire javítja a megítélését a pártnak kormányzó képesség szempontjából. Másrészt meg, hát most megtudtunk konkrétumokat is. Mit üzen az, hogy megtartjuk a rezsicsökkentést, hogy migránsokat nem kérünk, hogy a kerítés az jól van, ahogy van, és van még egy-két elem, ami kifejezetten azoknak a szavazóknak üzen, akik egyébként ebben a kormányban látták eddig a megoldást és a garanciát.
Hát azt addig nem mondhatjuk, hogy nagyon sokan szavaznának a Tiszára, akik a Fideszre szavaztak az elmúlt időszakban. Tehát ilyen 3% körül van az országos mérésében, maximum 4, aki Fidesz szavazó volt, és most a Tiszára szavaz. Én elsősorban azt látom, hogy ők igyekeztek ezeket a fő ilyen pain pointokat kiszedni, az ilyen fájdalmas pontokat kiszedni a kommunikációból, és azokat a magas labdákat, amelyeket ilyenkor a Fidesz szokott csapni, azokat is szépen egyesével kiszedegették, és nincs sem, amit a Fideszre tudna csapni. Ugye ők azt már az elmúlt időszakban mind lecsapogatták. Onnétól kezdve egyébként olyan nagyon-nagyon-nagyon sok újdonságot nem látok a Tisza programjában. Nem nagyon mondtak más, mint amit az elmúlt 10x évben az ellenzék különböző jelöltjei, képviselői megválasztott, vagy épp meg nem választott.
Vannak újdonságok, az euróra való felkészülés, az, hogy
mekkor... Már Gyula is akarta.
De ő még az így repjegyet is, ugye? De meg van ilyen, hogy hánytól kezdődik az, amikor majd 10 millió fölé kúszik a lakosság száma, ez 2050, ugye, hogy akkor leválunk az orosz gázról.
Igen? Ugye semmi olyat nem mondtak, amiben bárki bele tudna kötni, ebbe az Andrásnak igaza van. De hát azért az nyilvánvaló, hogy ez így nem megvalósítható program. Ezek az elmúlt 16 év hibáinak a felsorolása, hogy mindenből az ellenkezőt fogjuk csinálni. Na de hát az, hogy majd 2035-re majd megszüntetjük az orosz energiafüggést, ez mi? Milyen 2035? És akkor benne van még az a mellékesen, hogy felülvizsgáljuk
a papagsét. Tehát azt hogy hamarabb is meg lehet ezt szüntetni.
Hát 2027 az Európai Uniós határidő. Tehát ez se jó, de egyébként a demokrácia...
Akkor ezek szerint a Tisza nem hajt végre utasításokat Brüsszel.
Hát nyilvánvalóan nem. De ugye a demográfia, amit ígérnek, hát az is nyilvánvalóan teljesíthetetlen. Hát most 2026-ban, hogyha minden szülőképes nő most hirtelen elkezd pasizni, akkor se lesz abból olyan népszaporulat.
Úgyhogy nem jönnek a migránsok sem.
Hát, ha csak nem Európából.
Ne jöjjenek tömegesen a külföldi munkavállalók. Ki fog dolgozni azokban a gyárakban, amik egyébként már készen állnak? Jó, az is benne van, hogy felül fogják vizsgálni a környezetvédelmi engedélyüket. Na jó, szóval...
Sőt, ide kapcsolódik az is, hogy amit én így végiglapoztam a programban, mindenhol az lesz, hogy ebből többet fogunk költeni, azt megemeljük, az igen. Több lesz, az még
a korrupcióból és a propagandából elkülönített összeget
az adót csökkentjük, a kiadásokat növeljük. Jó, persze behozunk 8000 milliárd Európai Uniós
az
forintot.
Az kétségtelen egy szabad szemmel is látható történet, de ugye igen. Az egy egyszeri pénz, vagy majdnem, tehát kvázi egyszeri pénz, az nem örökké fog folyni. És
mondjuk az se zavaró, ha 1 millió eurót nem fizetünk ki naponta egyébként.
Hát azért, bocsánat, azért
az... Hátrány, de ugye azt tudja, hogy ez nem egyik pillanattól másikra fog megvalósulni. Tehát ott arra szükség van arra, egy bizonyos átmeneti időszakra az EU-s jogi folyamatokon végig kell menni. Értem, hogy potenciálisan meg lesz a politikai szándék, hogy ez fel legyen gyorsítva, de az akkor is legalább fél egy év, mire az
szóval ott. Azért a Helsinki olyat TASZ-nak a számításai szerint a magyar közbeszerzési eljárásokban alsó hangon 300 millió lépni puffer van, ami úgy folyik
el. A transzparenci.
Akkor talán ők. Tehát a lényeg az, hogy ami úgy folyik el, hogy itt is maradhatna, amellett, hogyha azt mondjuk egyébként valóban, hogy az elképesztő médiaköltés, ami a kormány oldalon van, ha az is esetleg az óriás plakátokon nem azt kéne néznünk, ez az egyébként a hatalmas nagy novum, hogy most azt mondja, hogy kiszivárgott a Tisza programja, és akkor erre csinálnak egy óriás plakát kampányt, és kiküldik, hogy akkor te mondd meg, hogy akarod-e, hogy így legyen. Pontosan ugyanez volt, amikor kiszivárgott a Stop Somos program, ha visszaemlékeztek, csak akkor azt kérdezték tőlünk, hogy akarunk-e migránsokat, most meg azt kérdezték tőlünk, hogy akarunk-e ukránokat, tehát igazából nincs új nap alatt. Viszont ha a programra egy mondat erejéig visszatérhetünk, én is azt gondolom, amit ti mondtok, hogy valóban sok novum nincs benne, hát ezt hallgattuk, meg ezt ebben élünk évek óta, de az a címe, ez a működő és emberséges, az nekem tetszik. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ha ez marad majd a plakátokon, meg ez lesz a hívószó, akkor ez megtalálta két olyan, én nem állítom, hogy a legfontosabb két kifejezés, ami az emberek agyában van, de jól el lehet rakni, hogy nem ellenségképet generál, és hogy lehet rá kampányt építeni, az egészen biztos.
Pont az ellentéte annak, amit az Orbán kormányról gondolnak az ellenzéki szavazók.
Igen,
nem
gondolok.
Működik,
igen.
Ám de nem is emberséges.
Igen, ezért gondolom, hogy nagyon jól eltalálták, és hogyha erre kampányt építenek, szerintem ez jó hívószó lehet.
A cím az egyébként szerintem is jó. Még egy fontos dolgot hadd tegyek hozzá, hogy ugye ezek megegyeznek az, amit az elmúlt 10 évben mondott nagyjából mindenki, hogy ugye a politikában nem csak az számít, hogy az ember mit mond, meg hogy hogyan mondja, meg hogy mikor mondja, hanem az is számít, hogy ki mondja. És hogyha olyas valaki mondja, akinek megvan hozzá a képesség, hogy ezt meg is tudja valósítani, már pedig jelen pillanatban az ellenzéki szavazók azt gondolják, hogy Magyar Péternek és a stábjának megvan a képesség, hogy ezt meg tudja valósítani, hogy ugyanazok a szavak, ugyanazok a programpontok, ugyanazok a gondolatok hirtelen aranyjá válnak, és nem hullnak le a földre, mint ahogy ez korábban lehullott.
Nem felejted el, Zsófia?
Nem felejtem el.
Biztos, mert ide tartozik ez a Medián felmérés, miszerint ugye Magyar Péterről a szavazókorúak 54%-a, Orbán Viktorról 46%-a gondolja, hogy alkalmas miniszterelnöknek. Igen, de a teljesen alkalmas, hogy ki, akkor inkább Orbán Viktor, mint Magyar Péter.
Sőt, ugye viszont még ettől egy kicsit eltérnek nálunk, hát sokkal közelebb van a két szereplő egymásra, és Orbán Viktor egy hajszányival előrébb van az alkalmassági versenyben, de nem sokkal, viszont azt fontos elmondani, hogy az elmúlt hát kb. 3-4 hónapban Magyar Péter szisztematikusan, ha úgy tetszik, lépésről lépésre megy előre ebben a versenyben is, szóval abszolút elképzelhető.
Na jó, de fel tudja mutatni Magyar Péter, hogy felhívta őt Bill Clinton, ugye, hogy nem?
Még bármikor fel tudja mutatni, fel tudhatja.
Mondani
Bill Clinton kevés lesz, igen.
Hát én biztos...
De a kapitány István az tud beszélni a Trump-al.
Én biztos vagyok benne, hogy ilyen külpolitikai manővereket is tervez a kampányban, nem csak az Orbánnak a washingtoni látogatását, meg a béketcsúcs, a béketáborhoz való csatlakozását, hanem biztos benne, hogy Magyar Péter is majd egy-két külpolitikai nagy ágyút fel fog mutatni, vagy Magyarországon, vagy egy kis telefonálás erejéig.
Azért amellett, hogy alapvetően egyetértek abban, hogy ez egy evidencialista gyakorlatilag, szerintem annyiban ismerjük el a kidolgozottságát. Tehát azért azt, hogy tényleg úgy tűnik az embernek, hogyha úgy belelapoz, meg olvassa, hogy ez azért jóval több, mint amit eredetileg vártunk, mert már olyan értelemben, hogy tényleg úgy néz ki, hogy ezen tényleg dolgoztak szakértők, stábok, munkacsoportok. Tehát olyan érzete van, és akkor itt kapcsolódok a kérdésedhez, mint aki tényleg kormányzásra készült. Tehát amellett, hogy tényleg mindenki szeretne önálló oktatási minisztériumot, szeretné az Erasmust, és szeretné az egészségügybe, úgy nem pusztulna bele mindenki, aki egyszer bekerül egy kórházba, nyilván túloztam, de hogy ezek az, amiről ti beszéltek. És jó a címe, de nekem alapvetően az volt a meggyőző, hogy tényleg úgy nézett ki, nem csak ugye hallgattuk, hogy kidolgozzák, komoly lesz a program, és most már azért az Orbán Viktor féle folytatjukhoz képest, azért itt tényleg így oda
lehet. Hát annál sokkal több konkrétum
van benne. Hát igen, tehát azért mondom, hogy így oda lehet tenni a kettőt, és szerintem itt van az, ahol egyrészt ugye az, hogy elkezdte bemutatni az embereit, tehát most már akik beszéltek is, akikre utaltál, ugye arcok, mellé lehet tenni ezt, és talán ezért is fogy el az a fajta különbség a kormányzó képességben, mert most már gyakorlatilag a Fidesznek a háború mellett az a mondandója, hogy itt a biztos rossz, nem így mondja, úgy mondja, hogy válaszd a biztosat, ezt már ismered, ezt tudod, ezt 16 éve szenveded. Lényegében, ha nem értesz vele egyet, de még mindig jobb választás, mint a bizonytalanság és a háború. Tehát, és ez fog elfogyni egyébként, mert kormányzó képesebbnek tűnik a programnak köszönhetően.
Nagyon jól mondod egyébként, a kompetenciaszámok, az alkalmasságszámok Magyar Péter, illetve Tisza esetében a jelölt állítás óta ezzel kell növekedni érdemben, meg ugye nem csak a jelölt állítás, hanem a minisztereknek, vagy a szakértőknek, azt hiszem ez a pontos megfogalmazás.
Hát a leendő miniszterek.
A leendő miniszternek a bemutatásával kezdettek ezek a számok emelkedni.
Egyébként azt tegyem azt hozzá, bocsánat, hogy az a kérdés, hogy ki az alkalmas miniszterelnök jelölt, ezt nekem így most így ilyen profán módon föltennék, akkor azt mondanám, hogy Orbán Viktor sokkal alkalmasabb miniszterelnök, mint bárki más ebben az országban a jelenlegi Magyarország kormányzására. Csak pont az a lényeg, hogy én nem ilyen Magyarországot akarok. Tehát azt kell szerintem, ha azt megtudja, és ezért tetszik ez, amit szlogenként, és amit valóban így van, hogy van egy kidolgozott program mögötte, hogy szóval, bocsánat, én nem akarom ennyire már elkarikrozni, de ez az igazság, amikor az egészségügyi államtitkának az volt 2026-ra az ígérvénye, hogy minden kórházban lesz WC-papír, egyébként ezt sem sikerült megoldaniuk, akkor azért azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy nincsen programjuk, és nem véletlen az, hogy csak a háborúval tudnak riogatni, és nincsen mögötte más. Tehát egyszerűen fogalmazva, hogyha sikerül azt felépítenie a Tisza pártnak, az ellenzéknek, hogy milyen világot szeretne itt ahhoz képest, mint ami most itt van, abban a világban már Orbán Viktor alkalmatlan miniszterelnök lenne, hiszen az egész rendszert magát hajlította, még egy statisztikai adatot hadd tegyek ide, vagy ilyen mérést, ami a múlt héten, vagy ezen a héten jött ki, ugye 6 kifejezést vizsgáltak, 3 pozitív és 3 negatív tartalmút, hogy melyek azok, amik leginkább jellemezhetőek, vagy melyik az, amik a legjobban jellemezhető a Fidesz kormány, és maffia kormány, az volt az győzött. Az nem véletlen, hogy a lakosság fejében az az első kifejezés, ami eszébe jut ennek erről a kormányról, és pontosan ez
az, a Republikon felmérés.
Talán őt, nem tudom, de ez az, aminek el kell múlni.
Ugye rengeteg szimpatikus, tényleg jó, pozitív pontja van ennek a programnak. Csak egyet mondok, ugye, hogy a duplájára növelnék 7%-ra az egészségügy részesedését a GDP-ből, a mostani 3,5-4 körülről. Meg hogy külön minisztériumok lesznek az egészségügynek, ezek nagyon fontos dolgok. Igazából az én nagy kérdésem az, hogy mivel kezdik? Mert hogyha egyszerre akarnak mindent, adócsökkentést, béremelést, abból nem nagyon fog kijönni semmi, hogyha kiválasztják a prioritásokat, akkor jobban fogjuk tudni, hogy miről szól ez a következő 1-2-3-4 év. De ahhoz képest, amit a Fidesz mond, hogy ez lesz tovább, ugye ez a borzalom, ami idáig volt, ez folytatódik. Nos, ahhoz képest szinte mindenki jobb miniszterelnök lenne, mint Orbán Viktor.
Hadd kapcsolódjunk ide a következő bejátszás, mert az ipari termeléssel kapcsolatban kijött egy adat, és hogy egy ilyen országban kell megoldást találni, és hogy kinek az ajánlata kedvezőbb. Nézzük a bejátszást.
Decemberben 0,9%-kal nőtt a novemberihez képest az ipari termelés, éves szinten azonban 3,2%-kal visszaesett, derül ki a KSH adataiból. Így a 2025-ös volt egymást követően a harmadik év, amikor zsugorodott a szektor teljesítménye. A részletes ipari adatok csak jövő héten látnak napvilágot, így egyelőre nem tudni, milyen területek élénkülése okozta a decemberi felpattanást. Az adatra reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium is, azt írták, hogy a kormány békegazdaságot épít, és mindent megtesz, hogy erősítse a hazai ipart.
Hát igen, azt láttuk, hogy ugye ebből a szempontból sem mindegy, hogy kinek a kezében vannak a pénzügyek, és kinek a kezében a gazdaság irányítás. Mondjuk most megismertük azt, hogy Kármán András és Kapitány István felkészül, ugye? De hát látjuk ezeket az adatokat. A növekedéssel is van egy kis probléma, bár most az utolsó negyed évben, ugye mintha 0,3%-os emelkedés lenne. Az a kérdés, hogy kell-e külön recept arra, hogy lehet dinamizálni a gazdaságot, és a Tisza programja ezzel kapcsolatban mit mond?
Nem kell dinamizálni, hát Nagy Márton megmondta, hogy voltak éppen nem kell, hogy növekedjen az a gazdaság. És ha ez így van, akkor ezt sikerült teljesíteni.
Na ez a különbség Nagy Márton és Matolcsy György között.
Igen.
Matolcsy simán bemondaná a 7%-ot, nem?
Azt mondta, hogy amikor negatív a növekedés, az is növekedés, ugye tőle számít.
Sőt, azt is bemondta volna, hogy növekedtünk az elmúlt időszakban 7%-ot évente.
Ezért volt unortodox. Igen. Tényeknek ellentmondó egyen.
Viktor, hogy mennyit köszönhet Matolcsy Györgynek, ugye?
Igen, de azt is mondta, hogy amit most látott, nagy a baj. Tehát most akkor összerakhatjuk egyébként így, de tényleg az volt az unortodox, hogy mint Nagy Márton, tehát hogy a konkrét számoknak és tényeknek ellentmondó.
Hát olyan hiperbolákat rajzolt fel, amit nyilván
mindenről tud diagramot.
És igen, meg a japán gyerekek és a piros pöttya fenekeken történt, arra talán már kevesebben emlékeznek, de legalábbis annyira emblematikus volt. De ugye ez a 0,3%-os ipar, vagy 3%-pontos ipari termelés csökkenés azért fontos, mert ugye ez nagyon absztraktnak tűnik, hogy ipari termelés csökkenés, stb. De ugye ez mégiscsak indirekt módon azt határozza meg, hogy hány munkahely lesz az országban, hány termelő munkahely van az országban.
A 0,9%-os novemberi bővülés az erről szól, hogy egy picit ugye erősödött a novemberihez képest a decemberi, de az összességében az év egész időszakához, mostanihoz képest, egy évvel korábbihoz képest 3,2%-kal csökken. Így van, bocsánat.
Így van, ez így pontos, csak én nem akartam ilyen hosszú beszélni erről.
Az érvelésre koncentrálta, nem a számok.
Így van, igen, igen. Szóval, hogy ez arról szól, hogy effektíve hány ipari termelő munkahely van az országban, lesz, van az országban, és azért, hogyha azt látszuk, azt látjuk, hogy 3%-kal csökken az ipari termelés, az simán lehet, hogy 5-10%-os ipari munkahely csökkenést fog jelenteni a nap végén. Nyilván egy ideig ezt a cégek tartják meg, mondjuk próbálják ellensúlyozni a saját korábbi tartalékaikból, de ezt nem lehet a végtelenség. És hogyha oly sokszor megénekelt repülő rajt, az nem látszik elrugaszkodni, nem hogy repülni, hanem még elrugaszkodni sem, akkor az nagyon nehezen lesz tartató, és nyilvánvalóan az emberekben ebben fognak dönteni nagyon
gazdasági helyzetben. Kijelentését, aki azt mondja, hogy azért a minőségi különbség van a között, hogy Szijjártó Péter tárgyal ezekről az ügyekről, külgazdasági
minisztrával,
vagy Kapitány István.
Igen, azt mondta, hogy
azt mondta, erre utalt.
Igaza van.
Ugye? Nem. Tehát,
nem tudom mondani, mennyivel jobban tárgyalnak a kapitány. Egyébként hiszen a Szijjártó nem ért hozzá, hát hiszen benne manőverezték az országot, bele manőverezték gyakorlatilag is. Igen. A teremfutballhoz nagyon jól ért.
Hát ott is
szavam nincsen. Tehát bele manőverezték az országot egy olyan szituációban, amikor függünk attól, hogy Németországban hány autót vesznek, függünk attól, hogy a kínai állam hogyan tudja támogatni, dotálni az ő elektromos autógyártóit, mert akkor majd kell bele akkumulátor, ha nem támogatja, akkor majd nem kell bele akkumulátor. Tehát egy csomó minden külső függést beépítettek a rendszerben az elmúlt 16 évben, és ebből nem tudnak kijönni, se két hónap alatt, se az a baj, hogy 20 év alatt is nagyon nehéz lesz.
Sőt, nem csak, hogy beépítették ezeket a függéseket ezekbe a rendszerekbe, hanem ezeket ilyen egy központ, tehát hogy egy sztori köré fűzték fel. Igen. Az autóipar különböző lábai felé, ami hogyha jól megy, akkor jól megy, de hogyha elkezd rosszul menni, akkor ott nagyon komoly gondok vannak, és nem azt csinálták, hogy diverzifikálták volna a piacot. Ugye itt a bejátszóban volt egy ilyen csípgyártós bevágás, és mondtam, hogy ne, Magyarországon nincsen csípgyártás. Tehát fértések, lehet, hogy volt.
Ukrajnában is volt. Ott volt.
Igen, viszont Lengyelországban van. Uh-huh. Meg Németországban van. Ugye az Intel Lengyelországba vitte a csípgyártó üzemét, nem Magyarországra, Magyarország is versenyzett érte. Szóval nem diverzifikálunk, hanem egy irányba megyünk.
Inkább strukturális probléma van. Tehát ezek is nyilván problémák, én ezt nem vitatom, de ha tényleg semmi más nem történne, esetleg mondjuk a Katát visszaállítanák azoknak, akik...
Az is benne van a programban.
Igen, világos, csak most egyenlőre a jelenlegi kormányról veszek, hogy nyilván nem fogja, vagy mondjuk nem kizárólag a Mészáros
Lőrinc. Miért nyilvánvaló? Vizsgálják.
Meg a Benes dekrétumokat is vizsgálják, tudom. Szóval, hogy tehát konkrétan, hogy is mondjam, az a kormány, amelyik az elmúlt időszakban úgy kedvezett bizonyos köröknek, hogy nem tudom máshogyan fogalmazni, de megölték a piacgazdaságot, megölték a versenyt Magyarországon, és a liberális piacgazdaság az egy szitokszóvá vált, ami egyébként jelenleg még egyenlően nem tartott a kapitalizmus és a liberális piacgazdaságnál jobbat, főleg egy ilyen kis országnál, ami felülről nyitott, tehát hogy rá vagyunk utalva, hogy jó termeljünk itthon, amit aztán külföldre el lehet adni, jó kemény valutáért. Szóval, hogy ez egy nagyon nagy probléma, és hogyha egyszerűen semmi más nem történik, itt akadtam le az előbb itt a gondolatmenetben, tehát amikor a Mészáros Lőrinc cégcsoportja kap felmentést, ugye itt a rezsit támogatáshoz való hozzárulás alól, és mások meg nem, akkor ez egy nagyon nagy probléma. Amikor a Mészáros Lőrinc, amikor úgy vásárolnak Magyarországon lélegezhetőgépet, amit aztán a kutyának nem kell, hogy közbe ittaknak egy újpesti hoki játékos Kft-jét, az nem normális. Tehát az, hogy ebben az országban az emberek nem mernek, vagy nem akarnak vállalkozni, ma a piacon említetted, hogy az András nagy piacra járó, és én is néha előfordulok, és egy nagyon kedves nézőtök mondta nekem azt, hogy egy befektetését most járt le a lekötéssel, bement, kivette, és azt mondták neki ebben, hogy teljesen mindegy, hogy melyik bankban, hogy ugye, hogy visszarakja, mondta, hogy hát még egy kicsit gondolkodik, azt mondja, hát maga is, és mondta, hogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ez nagyon nagy probléma, tehát az, hogy a befektetői bizalom, az, hogy a versenyt lényegében tönkretették, az, hogy mindenki tudja, hogy tök fölösleges elindulni egy pályázaton, mert nem tud nyerni, az, hogy az uniós pénzekből kisvasutat vásárolnak Magyarországon, hogy stadionokat építenek, most nem akarok itt lélegeztetőgépkontra a stadion demagógiába bele, mint
pedig szombathelyen ez jól nézett volna.
Mégis csak ez van, hogy egy olyan gazdaságban élünk, ami, ha már ezzel a hasonlattal élhetek, egy olyan lélegeztetőgépen van, ami annyit is ér.
Mindig bántják Orbán Viktort, pedig azt mondta, hogy nem nyúl bele az MLS ügyeibe, ez az első ilyen mondata, igazság szerint. Nem, volt még egy ilyen, hogy ő csak segít, ő nem döntéshozó a foci ügyeiben. MB3-as stadion van a Hali környékén, ezt mindenki nagyon sajnálja, de most hagyom önöket megint egy kicsi szünetben lepihenni, aztán térjenek vissza. Csak jogászok mondják amúgy, hogy a kormány rendeletével nem igazán lehet folyópereket beszüntetni. Nézzük meg ezt a konfliktust azért.
A jogász szakmai szereplőit, többek között ügyvédeket, jogászokat mélyen felháborította a kormány döntése. Február 3-án adták ki azt a rendeletet, amely kimondja, hogy az egyes önkormányzatokat terhelő szolidaritási hozzájárulás miatt nem lehet pert indítani és azonnali jogvédelmet kérni, valamint a folyamatban lévő pereket is le kell zárni.
Ezzel a rendelettel a kormány kilépett az alkotmányos keretekből.
Az ügyvédkör a miniszterelnöknek címzett nyílt levélben kéri a kormányt a rendelet visszavonására. Ebben a fent elhangzottak mellett azt is hangsúlyozzák, hogy ez a jogalkotói beavatkozás összeegyeztethetetlen az alaptörvényben rögzített hatalommegosztás elvével, valamint a tisztességes bírósági eljáráshoz való joggal, különösen akkor, amikor az egyik peres fél maga az állam.
Az ügyhöz tartozik, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara is megszólalt, és hát mondjuk azt, hogy élesen kritizálta ezt a kormányrendeletet, és nem fogják elhinni. A kúria megszólalt, hogy a bíróságok feladata ebben a helyzetben az, hogy letárgyalják a folyamatban lévő pereket.
Igen, de azt is hozzuk azért be, hogy utána a kúria nagyon megijedt saját.
Megijedt?
Hát megijedt, mert ugye volt egy médium, amelyik ezt tovább értelmezte, amire ugye egy
neki támadt az 24.
Igen, de gyakorlatilag a kúria az ez a nem, én nem mondtam azt, hogy a kormány is, hát igen, semmi más nem csinált, mint az alaptörvény vonatkozó részét, meg még kettő mondatot.
Mondjuk ez ciki, ezt te is érzed.
Még elküldeni a saját alaptörvényt így.
Hát nem, hát ha a Fidesz-szel ellentétes.
Hát persze, és főleg, hogy az egyik újság egy olyan címet adott, ami ugye szembeállította a kúriát, amiről ugye tudjuk, hogy főleg a vezetés nem pont arról híres, hogy tényleg annyira gránit szilárdságú alaptörvénynek megfelelően ugye független, kicsit túl bonyolítottam, de szerintem talán a lényeg az érthető. Erről beszélgettünk itt a szünetben, hogy akik ugye jogi egyetemre jártunk itt az asztalnál, most így többen vagyunk, és gyakorlatilag kidobhatjuk egyébként az egész, tehát hogy a tanulmányainkat, hiszen nincs olyan jogág és nincs olyan terület, aminek valamelyik részét ez az egész, tehát a visszaható hatálytól kezdve a perek. Tehát ez annyira abszurd már, hogy nem véletlen, hogy nagyon erős szavakat használtak ezzel kapcsolatban.
Visszaható hatállyal már volt problémája az Orbán.
Hát volt, de így egyben, tehát az tényleg, hogy, hogy nem csak a folyamatban lévő pert leállítani, amiben ugye tényleg az állam az egyik fél, és azt mondani itt a kormánynak, de Montesquieu is ugye mondhatnánk, hogy így meglepődne, tehát hogy így a hatalmi ágak elválasztásától kezdve, ezért mondtam, hogy gyakorlatilag így a jogtörténettől kezdve egy csomó mindent be lehetne hozni, hogy mi az, ahol már nem érvényes ezek szerint az, amit mi tanultunk.
Vargazsi Andrásnak azért elmondhatjuk, hogy tehát ne aggódjon, csak az alkotmányt idézte.
Ráutaltam igen az előbb a vezetéssel. De hát úgy tűnik, hogy ez nagyon problémás, hogyha a saját alaptörvényt így elküldték. És ez. Egyébként ilyen szempontból az ügyvédi kamara sokkal erőteljesebb volt, és legalább így egyértelművé tette, hogy ilyet nem lehet csinálni. Mert ha ezt meg lehet csinálni, ezt már én mondom, ezt nem ők kommunikálták, akkor gyakorlatilag bármit le lehet egy rendelettel, és főleg ilyen hivatkozás alá.
Milyen a gazdasági helyzet, hogyha a főváros szociális hozzájárulását, vagy szolidaritási hozzájárulását így akarja a kormány ezt a 11 néhány milliárd forintot, vacak 11 néhány milliárd, tehát a Magyar Nemzeti Bank veszteségéhez képest, az ott eltűnt pénzhez képest, ez egy minuszkulum összeg. Hogyha már erre is szükség van, és ilyen eszközökhöz kell folyamodni, ahhoz, hogy valahogy megpróbálják beszedni.
De nem, ez a politika van mögötte.
Egyébként most elnézést, csak most hadd én beszéljek rád. Elnézést.
Tíz.
Nem, most az jutott eszembe, amiről itt beszélgettünk, a Szőlő utca. Tehát a Szőlő utca mennyiben más ez a nincs, nem történt.
Mondjuk
tovább
az nem lett volna
menni.
Rossz, hogyha a Grupa Marénában ugye 45. percben lefújja a bíró a meccset. Tehát, hogy
most kell megállni.
Köszönjük szépen, ennyi, elég ennyi. Volt, és akkor kész.
A politikai szál, amit ugye ide beszerettem volna hozni, az egyes pegykák szerint, hogy ez nem is feltétlenül a szolidaritási hozzájárulásról szól, nyilván persze az is rettenetesen fontos a kormányzatnak, de ugye megvannak a képesség, hogy a rendeletben a GDP növekedést 7%-osan növelje, és akkor ez is megvan oldva, hanem ez egy politikai harc Karácsony Gergely ellen, mert van egy olyan félelem a kormányban, hogy hát az utolsó pillanatban a Magyar Péterbe fogják cserélni Karácsony Gergelyre. Mi mindannyian tudjuk, hogy ez teljesen irreális, meg hogy a Fideszen túli politikai világ nem úgy működik, de a Fidesz nem tudja, mert a Fidesz a saját politikai világában létezik, és ők tudják, hogy ezek a szereplők 90%-a
azok kicserélhetőek. Lehet, hogy a Bot Péter Ákos lesz a Fidesz miniszterelnök jelöltje?
Volt már erre példa a gyakorlatban, szóval hogy az ettől való félelem okán ők hát ott gyilkolják politikai lakáson Gergelyt, ahogy tudják, de ez csak egy pletyka, azt sem megösíteni, sem cáfolni.
Ezért bevállalni egy ilyen rendeleti belenyúlást, azt
ki fog erre emlékezni két év múlva?
Hát mi például emlékezni fogunk?
Na, attól függ, hogy ki lesz kormánya. Hogyha ők, akkor szerintem nagyon keserűen fogunk emlékezni erre a pillanatra.
De ez ugyanaz, mint hogy kapitányra cserélik Magyar Péter, tehát hogy az egész ilyen, nem tudom, tehát akkor mi is találjunk ennél az asztalnál most itt valakit, hogy kicserél, tehát hogy teljesen logikátlan egyébként.
Ne, hát és az, hogy Szijjártó Péter népszerűbb, mint Lázár János, az nektek smafu?
Ki az, aki nem népszerű jelenleg Lázár János?
Gábor, most három mondatban el lehet mondani ezt nagyon értetlenül nézőknek, hogy ez miért abszurd ez a rendelet?
Hát egybe is lehet, ez übergáz. Ez a...
nem. Hát
ugye igazából...
szakszerű volt, igen.
Igazából valóban a jogállamot sérti, a jogegyenlőséget sérti, a bírói függetlenséget sérti.
Tisztességes eljárásra.
Tisztességes eljárásra, a bíró, igen. A független bíróhoz való jogoldat, és sok dolgot sért. És ugye itt felvetődött a kérdés, a visszaható hatály, önmagában egyébként még létezik olyan jogszabály, lehet jogszabály, egyébként visszaható, az egy más kérdés, hogy a Fidesz ezzel nem csak élt az elmúlt 16 évben, hanem visszaélt. Ugye annak a tartalmától függ, hogy mit lehet és mit.
Például 98%-os adó esetében.
Így van. Vagy például lehet jogerősen befejezett bírósági eljárásokat is hatályon kivégezni, hogy a 2006-os ez az elhíresült szemkilövetős
a semmiségi törvény.
Így van, tehát, hogy ilyenek voltak, ami valóban vörös vonal, amit te is mondtál, hogy folyamatban lévő bírósági eljárásokban nem lehet belenyúlni. És hogyha, ez gondolom, hogy egy mondat volt, hogyha még van kettő. Tehát, hogy ha azt akarnám a kedves nézőkkel érzékeltetni, akkor pontosan az a fajta bizalom lett most alásva, amikor azt mondja valaki, egy normális, nyugatias világ van, hogy nekem van egy vitám a szomszédommal, és ezt nem pofonszkodással akarom megoldani, hanem a jog keretein belül, mert nem tudjuk eldönteni a szívek jogvitának, hogy neki van igaza, vagy nekem, szerintem, szerintem meg neki. És van egy független, pártatlan bíró, aki ezt majd eldönti. Az, hogy most független és pártatlan, azzal is nagyon sokat tett az elmúlt években a Fidesz, hogy ezt mi azt gondoljuk, hogy ők nem azok. Tehát ez is egy önmagában is a jogállamot alásó kommunikációt az elmúlt 16 évben, amikor bírókat, de akár ügyvédeket is kivettek a rendszerből, és ugye például a Strasbourgba szaladgáló ügyvédek, aki a bűnözőket védik a Venyigében. Tehát, hogy ez is önmagában. De hogy az emberek, a jogkeresők, hogy így fogalmazzak, amikor azt érzik, hogy oké, kifogtam egy tök pártatlan bírót, és halad az ügy nagyjából, és úgy bizonygatunk, és egyszer csak jön valami, mert kiderül, hogy ez az ügy sérti Mészáros Lőrincnek valamilyen gazdasági érdekét, és holnap hoznak egy rendeletet, és vége, az nagyon nagy probléma. Tehát ez itt az alapvető gond.
Azt mondja, hogy pofoszkodjatok tovább nyugodtan.
Igen. Hát ő kivéve, hogyha a pofonból kapna mondjuk valaki a NER-ből, akkor azt nem szabad, akkor a pofon is be van tiltva. És ugye azt ne felejtsük el, hogy Magyarországon most már régóta rendeleti kormányzás van. Tehát ugye a veszélyhelyzet elindult akkor, amikor...
15-ben.
Igen, amikor a migrációs veszélyhelyzet, aztán jött ez a vírus, vagy COVID veszélyhelyzet, utána lett ez a mostani. Volt időszak, ami egyszerre több veszélyhelyzet is volt. Ez egy normális jogállamon olyan nincsen, hogy rendelettel, ráadásul ugye itt alapjogi kérdéseket érintően rendelettel kormányoznak. Utolsó Egonnál volt lehetőségem a héten megfordulni, tisztelettel köszönöm, és ott mondtam ezt, de muszáj elmondom, mert nekem ez jogtörténeti tanulmányomban nektek ismert lesz, talán másoknak kevéssé, hogy a Kádár rendszerben is ugye nagyon sok törvényel elő rendelet volt és rendeleti jogalkotás.
Vérek.
Igen, és akkor az volt, az a pecsét volt rányomva, hogy körtelefonnal elfogadva. Tehát, hogy az volt a rendeleten a legitimáció, hogy azt képzelem én el, azt mondtam abban az adásban, és hogy azt képzelem, hogy most ezt már a modernizáció jegyében van egy ilyen zárt Facebook csoport, és a bélyegző azt írja, hogy Facebook csoport által megvizsgálva, vagy nem tudom.
A néző kedvéért mondom, hogy az Államkincstár nevű szerv az rendelettel van létrehozva. Állítólag vannak szakértők, akik szerint ez is, hogy is mondjam, alkotmányjogi nonsense, de mindegy, ennek van jelentősége egyébként ebből a szempontból, de most ezt nem bontom ki, hanem inkább egy másik témát ajánlok az önök figyelmébe.
A magyarok döntő többsége hallott Lázár János romákkal kapcsolatos mondatairól, és 55%-uk azt gondolja, hogy a WC pucolós kijelentése után le kell mondania a miniszternek. Derül ki a 21 kutatóközpont friss felméréséből, amelyet a Telex megbízásából készített. A kutatás szerint a fideszes szavazók ötöde és a párt nélküliek közel fele is a lemondás mellett tette le a voksát. Azonban az ellenzéki szavazókon kívül keveseknek romlott a véleménye a Fidesz Lázár mondatai után. Érdekesség, hogy a kormánypárti szavazók 12%-a azt mondta, Lázár cigányozós mondatai után javult a véleménye a Fideszről. A felmérésből az is kiderül, hogy az elmúlt hetekben az emberek többet beszélgettek az ismerőseikkel a fideszes tárcavezető mondatairól, mint a februári kormányzati juttatásokról és adókedvezményekről, az ukrajnai háborúról, a Szőlő utcai ügyről, vagy éppen a Tiszapárt két igazolásáról, Kapitány Istvánról és Orbán Anitáról.
Zsófinak mondom, hogy ugye itt is van egy érdekes címadás, hogy Gulyás Gergely szerint a Lázár cáfoló rendőrség nem Lázár cáfolta. Ugye van ebből a témából ez is következik, meg nekem az is érdekes ebben a témában, bár biztos nektek még más is, hogy tulajdonképpen a fideszes szavazók egyötöde szerint Lázár Jánosnak le kell mondania.
Így van, hát ilyen esetekben azért ez nem teljesen szokatlan, hogy a Fidesz szavazók egy jó része is elhatárolódik az adott szereplőtől.
De olyan szinte, hogy le kell mondani, hát Lázár infót ő tartja. Hát
igen,
egy népszerű figura, nem? A Fideszben? Tehát, hogy nem.
Nem, még azon belül sem.
Méritek, András?
Pont most mértük, egyébként Népszavában jelent meg a múlt héten ezzel kapcsolatos kutatás, amikor megkérdeztük ugye azt, hogy ha Orbán nem, mert ugye fontolgatja a lemondását, sokszor beszélt róla, akkor mégis ki? És ugye 5 embert tettünk fel a kérdésben, hogy ki az, aki szóba jöhet, azokról, aki egyébként Orbán Viktor személyesen beszélt, vagy aki bejelentkezett rá, Lázár János. És hát Szijjártó Péter lett az első a teljes lakosságban, de különösen a Fidesz szavazók környékén, majdnem 40%. És mindenki más utána lemaradva, még Varga Mihály is egyébként Lázár János előtt szerepelt ebben a történetben. Ráadásul ez a kutatás még az ominózus, cigányozós mondat előtt készült, tehát az még be se tudott épülni ebbe a történetbe.
Be se.
Mindazonáltal...
Bocsánat, az igaz, hogy ez megerősíthette Lázár János elfogadottságát a Fideszen belül, hogy 12%-kal emelte a Fidesz szavazókon belül az ő népszerűségét?
Ezen én meglepődnék. De
kétségtelen,
hogy igen, de hogy mondjam, tehát hogy kétségtelen, hogy van egy erős... cigányellenes, valószínűleg ki nem mondott, be nem vallott cigányellenes attitűd a Fidesz szavazók egy jó részében, tehát az nem csak a Fidesz szavazók egy jó részében, ellenzéki szavazók egy szignifikáns részében is, nem beszélve a Mi Hazánk szavazókról, ahol ez egy nagyon fontos és fő, hogy mondjam, mozgósító erővel rendelkező történet, identitásképzőnek is nevezhetjük, így van. És nyilvánvalóan ott ez egy relatív széles tábornál egy, hogy a működőképes üzenetrendszer, ugye nyilván ilyenkor el szoktuk azt mondani, hogy akkor mi a Fidesznek a taktikája, mi hozzánk a kapcsolatban, hogy csökkenteni az ő bázisát és ezzel saját magukét növelni, vagy pedig megtartani mi hozzánkat ott, ahol van, és mondjuk koalíciós kormányzásra lépni vele, hogyha arra a szavazók lehetőséget adnak. És ugye itt a Fidesz teljesen ambivalens módon viselkedik, tehát néha az egyiket, néha a másikat játsza. Ez még egy fél évvel ezelőtt oké volt, mert akkor még tesztelhettek. Most már nem oké, tehát ezt most már szólok, srácok, el kéne dönteni, mert különben két szék közé a padlóra fogtok esni ebben a történetben.
Olyannyira kényes volt ez a téma az újságírók szempontjából, hogy a Kormányinfón ugye azokat a kérdéseket, amelyeket kritikai éllel tettek volna föl, nem engedte Gulyás Gergely feltetetni.
Hát, hogy ezek a kormányinfók milyenek, azt szerintem bárki megállapíthatja, hogy mondjuk veszi a fáradtságot és belenéz. Tehát, hogy egyébként az arrogancia is átjön, hogy keveri le a kérdéseket, vagy hogy gyakorlatilag hogyan bánik újságírókkal. Viszont én hadd arra a részére reagáljak, amiről még az előbb beszéltetek. Tehát az, hogy nincs Lázár ügy, ez egyszerűen nem igaz, hiszen most a gyöngyösi történések nélkül is hetek óta erről beszélünk. Tehát ennyit egy kormány szó, tehát egy, nem csak a kormány szó van ott, tehát mondjuk Gulyás Gergelynek a kormányinfó, tehát amit tart, benne van, akkor nincs ez. Tehát, hogy ez egy hülyeség, ez egy butaság, hiszen ők is ezt építik hetek óta, amire most azt mondja, hogy nincs. Egy alternatív valóság, egy mese létezik, láttuk a főbb elemeket, egészen odáig tartott, ugye jelen pillanatban itt tartunk a mesében, hogy Magyar Péter a Rózsadombról felhergelte a romákat a magyarok ellen. Ez egy szó szerinti idézet, és ezt így felépítették, mert akkora bajban vannak. Tehát Lázár János ott tényleg belegyalogolt egy olyan fontos, ezt nagyon sokan elmondták, olyan fontos szavazói tömbbe, amit nagyon-nagyon nem kellett volna. Ugye ezt mindenki ott elemezgette, boncolgatta, hogy miért mondta. Most jelenleg az a tény, hogy mondta, és ma hangzott el, hogy 64 napban vissza, 64 nappal mondjuk a választás előtt, mi itt beszélgethetünk róla, hogy most lemond, nem mond, nem lehet lemondani 64 nappal, tehát nem lehet lemondani, mert egyszerűen vállalhatatlan, mert ugye a beismerő vallomás, tehát ennyiből akár már szerinted le lehet.
Nem, teljesen.
Ja, azt hittem hirtelen.
Annyira akartam hozzátenni, hogy egy más világban élünk, mint akár 4 vagy 8 évvel ezelőtt. Tehát azok a módszerek, amivel megpróbálták annak idején befolyásolni a közéleményt, azok most nem feltétlenül működnek. Van ismerős, vagy rokon, aki jelentős roma népesség közepette kis falvakban dolgozik, és azt mondja, hogy mindenki tud mindent. Az összes szegény, csóró roma családban van mobiltelefon, és olvassák, és mondják, hogy úristen, mit csinálnak ezek a gyerekekkel ott a Szőlő utcában? Mondják egy kis faluban, ahol a romák egyébként körülbelül olyan körülmények között élnek, mint a Szőlő utcában a gyerekek. Vagy mit mondta Lázár rólunk?
De azért nincs. Lázár ügy, nincs. Szőlő utca, de ez már, most már kevés, mert van.
Én azért annyiban egyetértek a Gulyással, hogy szerintem sincs a Lázár ügy, hanem ez Orbán ügy már. Ez az egész ügy, azon a mondáson, amitről ti beszéltek, nagyon helyesen, és egyébként vérlázító, és az én szememben Orbán egyik ember, aki ilyet mond a romákra, az pontosan ugyanolyan magatartás, mint az Orbán barátja, a Trump, aki majomként ábrázolja a volt elnököt és a feleségét.
És ezt tudod, miért Orbán ügy? Mert azt mondta GVM, tudod, kiről beszél?
Hát az a W, nagy M, CZ, valamit
Feri,
már. Igen, Feritől tudom,
azt mondta,
az
hogy ezért komázza a miniszterelnököt, mert azt mondta, hogy a cigányoknak nem fogják a szárnyát lenyesni, hanem azt fogják csinálni, amit ők szeretnének.
Na jó, de én nekem nem ez a bajom, én nem komázom a miniszterelnököt.
Nem, ezért Orbán.
Egészen más miatt gondolom ezt Orbán ügynek, mert ma már itt beszéltünk erről, hogy miket szokott most már egyre gyakrabban hazudozni, de azt tegyük már az asztalra, hogy Orbán Viktor mondta, hogy ezek az emberek, ezek, és ilyen bűncselekményeket követtek el. Ami egyfelől kiderült, hogy nem igaz, tehát egyfelől kiderült, hogy ezek az emberek megmutatták, ez is egy nonsens, hogy egy miniszterelnök a saját állampolgárját olyan helyzetbe hozza, hogy őt
nemleges
bizonyítás keretében kell mutogatniuk az erkölcsi bizonyítás, ez egy nonsens. Ráadásul ugye azt hazudták, hogy ezt a rendőrség, amiről tudjuk, hogy nem a rendőrség volt, ugye azóta már gyanítható szintén a Gulyás infóból, hogy nagy valószínűséggel ez a Rogánféle titkosszolgált, ami újabb kérdéseket vett fel, hogy jutunk el oda, arcfelismerővel nézik ezek az embereket? Megkérik a Priuszukat mindenkinek? Mi lesz a következő, hogy azt fogják, te megszólasz, hogy elmész egy rendezvényre, azt mondják, te jogász vagy, meg hát te is, azt mondta, hogy hívják ezt a ombudszamot korábban, a jogász kollega, mindegy, igen, a hivatalnak a vezetője most nem ugrik, hanem azt mondta, hogy azért nincs oka, Péter, köszönöm szépen, azért nincs oka vizsgálatra, mert aki elmegy egy ilyen rendezvény, az közszereplő. Hát hogyan lesz közszereplő szerencsétlen, mert elment egy rendezvény, és ott kitartott egy táblát, hogy nem akarok szartucolni a vagomba. Valószínűleg... És emiatt őről aztán lett mondani, hogy bűnöző. Hát
valószínűleg valamiféle jelalapú az felismerő történet futott egyébként a dolog mögött, mert már csak az is valószínűleg így lehet ezt ilyen gyorsan kideríteni.
Másfél nem, nap volt a bejelentés.
Igen, hogyha nem 800 ember dolgozik rajta, ami pedig irreális. De hogy ez miért kellemetlen a kormányzatnak, mert azt még el tudom képzelni, hogy ez az egész cigányozás a Fidesz számára mondjuk legalábbis neutrális szavazat szemtekintetében, mert azért a magyar választó sem teljesen angyal. De azért nagy kár ez a Fidesz kormányzatnak, mert addig is, amíg a Lázár sztoriról szól a nyilvánosság, közbeszéd, akkor sem a 14. havi nyugdíjról, meg a 13. havi nyugdíjról, meg a fegyverpénzről,
meg az édesanyák
adómentességre, meg az adómentességre, meg összes ilyen kormányzati intézkedésre, ami be van tározva, és ki van vele plakátolva az ország, de ezt az emberek most már kiszűrik a szemükkel, ezt nem veszik most már észre.
Hölgyem, uraim, kedves nézők, eddig tartott a műsorunk. De sikerült majdnem mindent megbeszélnünk, viszont folytatjuk jövő héten is. Szlazsánszky Ferenc lesz a Somos a pályán című műsor vezetője. Hogy miért, azt majd később megtudják, viszlát.